hogy az annyira tetszik nekem. Ugye most foglalkoztam Madame Bijou miatt.
Hát volt a rendezés, vagy a színjátszás, van a rendezés, és van a darabírás.
Szóval foglalkoztunk a Madame Bijou miatt a 30-es évek, vagy a korábbi 30-es évek végéig tartó időszakkal a nagy Orfeum vagy revő élettel Pesten, és elképesztő dolgokra bukkantunk, hogy akkor az embereknek mi volt a minőségi időtöltés. Tehát egyrészt lerészegettek, másrészt pucérnőket néztek, de ugyanabban az estében Traviátát hallgattak, sőt a Bartók kékszakálú hercegvárát kabaréba mutatták be először. Tehát, hogy micsoda időtöltés fajta azzal az ember spiccesen hajnali kettőkor azt mondja, hogy na most egy kis Bartók, utca neki. Hogy valahogy ezt a minőségi időtöltés fogal amit én régóta használok, de most próbálnám valahogy megkeresni, hogy csak így definiáljam, hogy ahogy itt a Dantéban, ahol csupa jóságos ember gyűlik össze estéről estére, tulajdonképpen bármelyik azt a társasághoz oda lehet ülni bárkinek, hogy én művészeti formának tartom azt, hogy hiszen per definíció nem jelen idejű, hat azokra, akik részt vesznek benne, vannak benne a nagy produktumok, és itt egy fél ajtónyira van egy színházterem, ahol igazi előadásokat játszanak, és közben koncert is szokott itt kint lenni, és annyiszor megfogalmazták meg, annyi embernek volt ez vágya, hogy egy ilyen nagy közösségi hely, ahol mindenki annyira agóraszerűen, Jordán szakifejezése, és annyiszor hallottam ezt szónokolni, és most először látom működni, legalábbis az én életemben. Tehát még a Bárka Színházban is, ami messze a legjobb közszínház volt akkor minőségi időtöltés szempontjából, ott is az előadás után eltűnt mindenki azonnal. Mert messze volt, mert nem tudom, és itt pedig érzem azt a térerőt, ami miatt kedvem támadt újra ezzel foglalkozni. Az emberek miért akarnak időt tölteni egymással, akár idegenekkel is? Úgyhogy szinte erőfeszítést téve próbálnak oda kavarogni, hogy végül egyet gondoljanak. És ha nem gondolnak egyet, akkor ebben megnyugodhassanak. Ez mostanában sokkal jobban izgat, mint hogy sikeredik a következő nagyon érdekes sirály produkció, ha nem tudom hol.
Ez írás, mert ugye darabokat is jegyez.
Hát ott is ez a suszterkodás állt nekem kézre, én ugye voltam főrendező két színháznál is, tehát tudom milyen a szereposztás kínja, az ugye decemberbe kezdődik, és mondjuk februárig tart, és aztán a kisebb szerepekkel összemosással együtt, meg áprilisig tart. Tehát tulajdonképpen fél évadot kell kínlódni azzal, hogy egy nagy Excel táblával, vagy egy ilyen nagy parafa táblán gombos tükkel az ember rakosgatja a színészeket ide-oda, és a végén mindenképpen lesz, aki nem jár jól. És én azt a szolgáltatást kezdtem el nyújtani, ami be is jött egész mostanáig, hogy én szívesen varrom gombhoz a kabátot. Tehát mondják meg nekem, minél több nehezítő körülményt, annál nagyobb kedvem lesz rajta dolgozni. Őneki kell benne lenni, ők játszanak nagyot, ők hárman szintén benne lettnek, ők kb. Játszanak egyenrangot, őt is bele kell tenni, de ő neki három mondata legyen, mert egész évben dolgozik, de közben egyik felvonás se legyen 55 percnél több, de közben érjen végét azért 4-10-re, mert ő, és én ezt mind nem nyűgösködöm, hogy ez engem művészileg megköt, hanem ellenkezőleg nagyon inspirál. Tulajdonképpen azt érzem, mint egy zongorista a zongora párbajnál, hogy nem húsba kötve érzi magát a kötött forma, vagy a másiknak a felkínált játékszabályai miatt, hanem pont, hogy szabad. És hát mit tudom, hogy Kőszegen, mikor az Öreg Hidat csináltuk, akkor én addigra már dolgoztam Kőszegen, és azt is tudtam, hánykor megy le a nap. 20-30-kor kezdődnek ott az előadások, 9 után valamivel fél 10 körül lesz először sötét, én tudtam, hogy mikor lesz az a sötét, és még azt hiszem percre meg is néztük, és az darabban akkor van az éjszaka. Tehát, hogy akkor köszönt be. Tehát minden ilyesmi feladvány nekem kézre áll. És emiatt, akik színészek belekerülnek ezekbe, azok tudják, hogy a legszemélyesebben rájuk lett kitalálva. Nem, hogy oda dobták nekik, hanem valaki fél évet töltött azzal, hogy nekik jót adjon. Próbáltam színészekkel már eleget életemben ahhoz, hogy tudjam, hogy egy próbám mitől érzik jól magukat, és közben meg fantasztikus találkozásoknak ad lehetőséget a történetek és színészek között is, de nekem színészekkel is. Tehát írhattam főszerepet a Káli Dartonnak, az Udvaros Dorottyának, Molnár Piroskának, hát ebből egy is életre szólna.
És akkor születik még darab?
Igen, van mindenféle, ami itt mozgolódik, ezekről sem beszélt, ezekben nem keltek még lábra. Én ebben is kegyelmi helyzetben vagyok, nem panaszkodom, én nem írok a fióknak, tehát felkérésre csináltam ezeket, és pont ez, hogy minél konkrétabban keresem a lecölöpölt feladványt az egészben, úgyhogy akkor tudjam jörezni magam, és lassan az igazgatók elkezdik ezt komolyan venni, hogy ez jó ötlet így. Úgyhogy most ebben az értelemben már kettő színházzal is beszéltem, illetve egy harmadik, már korábban bemutatott darabomat úgy néz ki, hogy el tudom adni egy másik helyre is. illetve az Öreg híd alatt, ami az első darabon volt, azt most meg fogjuk csinálni Szabadkán jövőre, ha Isten segél.
Fantasztikus. Göttinger Pál mit mond magáról, hogy ő színész, rendező, színház csináló?
Hát a rendezőt használom. Ha névjegyem lenne, ez lenne rajta. Aztán most már hozzá mondják a színész rendezőt, ami jól esik. Egy időben az volt a vágyam, hogy opera rendező legyen ez a kategória, ha már kell. De még a színház csinálót sem használnám. Tehát nem ezek a sarsik, ezek nem állnak rajtam jól. Színház rendezőből van nálam 100 jobb, színészből 1000 jobb, zenészből 80 ezer jobb, tehát nem akarnám az ő titulusokat magamra is aggatni. Azt járok, ahol járok éppen, majd még előrébb juthatok. Hát még csak 42 éves vagyok.
De hát ez a sok műfajúság pontosan az, amit teljességgel különválóvá, egyedivé teszi, és összehasonlíthatatlanná teszi. Ugye ezt a sok műfajt mind bírja. Ez nem lesz egy ilyen színház, aminek a zarculata a göttingeri színházlátás?
Nem hiszem, vagyis hát inkább fogalmaznék, hogy nem tartok ettől. Egyrészt ez a Jászberényi Gábornak, meg a Ulyás Erban Sándornak a sajátja, tehát a repertoár 80%-át ők játsszák, nekik az általam rajongott, fantasztikus, minimalista, de közben nagyon cizelláltan elkészített színházeszményük hajtja ezt az egészet, amit én rajongva nézek. Nagyon nagyra tartom azt, hogy ők kegyetlen témához is és könnyű témához is ott bent a próbateremben magukat nagyon komolyan véve tudnak nyúlni, úgyhogy kint közben nagyon játékosak, meg oldottak. Az nagyon tetszik nekem ebben a helyben, hogy ez egy alternatív színház egy pincében, de itt kimondottan közönségbarát dolgokat játszanak, amit könnyű nézni, ami villámgyorsan át is látható, hogy aztán a 10 perc után, mikor az ember átlátja, akkor utána elkezdjék meglepetések érni. Tehát, hogy van egy ilyen...
És nagyon színház. Szóval ez nagyon is színház.
Mit is mondhatnék?
Mi az, amit szeretnék?
Elsősorban túlélni szeretnék. Hát szabadúszó vagyok kint a hidegen. És aki ugye színházban szabadúszoskodik, ott az a, hogyha megy, akkor tud nagyon jól menni. Ugye amikor viszont nem jön a munka, akkor minden átment nélkül nulla. Tehát, hogy arra nem lehet házat építeni, vagy családot alapítani. Tehát, hogy nyilván az, hogy a felszínen maradjak, az most mindent visz. Különösen ezekben a kultúrafinanszírozás szempontjából zavaros években, amikben vagyunk. Tehát nem látom át a döntést, ahogy születik, nem látom át a feltételrendszert, aminek meg kéne felelnem. Ami feltételrendszert látok, hogy meg kéne neki felelnem, az nem színházi természetű. Tehát, hogy nem találom ebben a helyem szakemberként. De közben mindennek az az előnye, ami hátránya, tehát hogy emiatt a szakemberkedés miatt sosem leszek meghatározó tagja a Magyar Színházításon, és nem fog sok kritikus díjat kapni, viszont mindig lesz munkám. Mert megbízhatónak tartanak, mert tudják, hogy ha odaadnak valamit, akkor nem fogom látványosan elbarbolni, legfeljebb nem lesz nagyon jó, de egy bizonyos színvonal alá azért nem megy. És ettől tulajdonképpen tök folyamatosan dolgozom. Most itt megkérdezte ebbe a beszélgetésbe, hogy válogattam össze a színházakat, ahova mehettem, de hát egyáltalán nem azok az idők voltak az elmúlt két évtizedben, az ember válogatott volna, örült, hogyha mehet. És tulajdonképpen ennek a megbízhatóságnak hála adnak kézről kézre ezek az igazgatók. És őszinte leszek, kínlottam ezzel, voltak sötét évek, amikor nagyon rosszul láttam ezt, most már megbékéltem ezzel. Azt még nem azt jelenti, hogy nem tudunk még a munkatársammal jókat csinálni valaha. Még azt is belelátom, hogy nagyon jót is fogunk tudni csinálni, de másik ember már nem akarok lenni, mint aki vagyok. Ez egyébként talán, amikor a Pesti Barokkot csináltuk a Szabó Kimmel Tamással, akkor beszélgettünk erről, hogy ugye ott a főszereplő Jani van ebben a helyzetben, és úgy magunkra vonatkoztatva beszélgettünk erről, hogy mi az embernek az az élethelyzete, vagy a művészpályának az a helyzete, amikor már nem ígéretes. Még csinálhat nagyon jókat, de már nem ígéretes, már nem úgy nézik az emberek, hogy na ebből lesz valami, hanem már úgy, hogy ő a sokból az egyik. Nekem ez jobban megfelel, mint az ígéretesség 15 évvel ezelőtt, mert az ígéretesnél mindig azt éreztem, hogy olyan ígéretek beváltását kérik rajtam számon, amiket én nem tettem. És most már úgy berendezkedtem otthonosan abban, ami most van.
És nincs ambíció, hogy szervez meg a köré játszótársakat?
Ebből a szempontból szeretek vendégnek lenni. Az intézményvezetés az abszolút nem izgat. A művészeti vezetésben megfordultam, és arról mondjuk nem is tettem le teljesen. De hát ott ugyanúgy járok, mint amit most már itt beszéltünk, hogy a teljes tájékozódógépet, a minden tájékozódógépességet elvesztettem. Tehát azt ott nem tudom, hogy egy színház repertoárja, hogy épül mostanában föl. Mi alatt látom, tehát látom a címeket, de el nem tudom képzelni, hogy miket döntöttek rekmivéjű lesz, döntötték. Úgyhogy az a része nem érdekel, meg egy picit most oldalazok a kisebb felelősségű helyzetek felé. Tehát itt ugyan kicsit széket kell pakolni, kicsit kézzel kell összerakni, de itt nincs műszak például a Dantéban, tehát minden kézzel készül, de hát maguk a falak is kézzel készültek, meg ez a padló, ami alattunk van, hogy ez most nekem jobban való. A tolóajtón munkálkodtam például itt a Dantéban, ami a WC előtt van. Ez kézzelfogható, és a végén működik, tehát most inkább ebben érzem jól magam, mint a... Szóval nem akarom, hogy ez navajogosnak hangozik, és vannak létező ambícióim, tehát nem az van, hogy sodródom, és feladtam volna bármit, de 90 repertoár előadást csináltam eddig. Nem is kiégés ez, hanem most azt érzem, hogy a szellemi vérnyomásomnak kell most egy gyógyszer, és az a gyógyszer meg az, hogy belevetem magam valami ilyesmivel, mint ez itt, hogy a kocsma, összeszedni a koszos poharakat, megtartani a színházi előadást, és eladni egyet, ez körülbelül egy feladvány, most ebben érzem jól magam.
Köszönöm szépen. Paolo Sorrentino Kegyelem című filmjét bemutatták a magyar mozikban. Ahogy az olasz filmművészet legjelentősebb kortárs szerzőjétől a nagy szépséget, az ifjúságot, a Silvio és a többieket, és az ifjú pápát is jegyző Paolo Sorrentinótól megszokhattuk, új filmje a Kegyelem, érzelmekkel és humorral teli, vizuálisan lenyűgöző, egyszerre szórakoztató és filozofikus mozi. Nem tudom, hogy ki hogy van vele, de én szeretem Olaszországot, az ottani embereket, irigykedem kortársaimra, boltosok, fodrászok vagy csak háziasszonyok, hogy Lukkában nem a csodálatos templom és utcákat járják, nézik, hanem örülnek egymásnak, padra telepednek, és Firencében a dom oldalsó lépcsőjén üdögélve valahogy helyreáll a világrendje. Nem kell bemenni és nézni a csodát, jó a tudat, hogy jobbra ott a Dom Múzeum, benne Michelangelo legcsodálatosabb szobrával, a mindegyiket számomra megelőző Mária Magdolnával. És boldoggá tesz, hogy Bolognában Ávével üdvözölnek, és nem érdekli őket, hogy nem márkás a cipőm, az órám, a rajtam levő ruhagönc. Mintha egy másik világ lenne, egy igazabb, egy tisztább, egy szerethető, ahol még jog a jog, és a törvényhozónak lelkismerete van. Paolo Sorrentino legújabb filmje ezt hozza. Tony Servillo főszereplő ezúttal Olaszország képzeletbeli elnökét kelti életre, aki jogászként rendíthetetlenül hisz a gránitszilárdságú törvényekben. Egész mandátuma alatt végig az elveit követte, utolsó elnöki döntései viszont akár az egész pályafutását átértékelhetik. A nyugdíjhoz közeledve ugyanis két kegyelmi kérvény és egy nagyon megosztott törvényjavaslat került az asztalára. Nagyon sok a premierplán, mozivászonyi arcokon éresen kirajzolódnak a pólusok, a ráncok. A történet olyan, hogy nem történhetne nálunk, mert a jelen politikusai között nem találunk olyan magasan képzett, lelkiismeretes, erkölcsi érzékkel bírót, akit a jog így foglalkoztatna. Igen, a jog, a törvény, amely az ember, az állampolgár számára a biztonságot jelenti, hiszen társadalomban élünk különféle törekvésekkel, lehetőségekkel, és mindent csak embertársaink törekvéseinek, lehetőségeinek tiszteletben tartásával tehetjük. Ezt szolgálnák a törvények, ahol vannak, ahol betartják őket. A utóbbi 20 évben a törvényesség elasztikussá vált nálunk. Még filmen nézni is felemelé, hogy másút ilyen van, így is lehet élni. Paolo Sorrentino a Kegyelem című filmjében ismét a legkedveltebb színészével dolgozott együtt, aki ezért az alakításáért elnyerte a Velencei Nemzetközi Filmfesztivál legjobb színészének járó díjat. A Kegyelem nem csak miatta vésődik sokáig az emlékezetünkbe. A Kegyelem Sorrentino filmje március 5-ét látható országosan a mozikban, szinkronizált és feliratos változatban. Forgalmazója a Mozinet. Hagyományok házában egyszerre két időszaki kiállítást nyílt, de most csak az egyikről. A Tulipán a Kertek korok népművészet című kiállítás 120 különleges tárgya 5 évszázadot ível át, bemutatva, hogyan találkozott a kolostorok gyógyfüves udvara, a barokk kertek pompája és a falusi kertek egyszerűsége a textileken, a kerámiákon és a faragott bútorokon. A tárlat különlegessége, hogy úgynevezett gyógyító múzeumként nem csak a szemünkhöz szól, a kiállító térben lebegő levendula, rozmaring és citromfű illata segít abban, hogy valóban elmerüljünk a múlt kertjeinek világában. Dr. Ziegler Szilvia igazgató asszonnyal, a kiállítás kurátorával beszélgetek. Akkor hogy született a kiállítás ötlete, hogy állt össze az anyag, kik voltak a partnerek?
A kiállítás az abból a gondolatból jött, hogy Jean-Jacques Rousseau, a francia felvilágosodás egyik legfontosabb alakja, már az 1760-as évek végén azt mondta, hogy vissza a természethez, és azt mondta, hogy már akkor egy picit le kéne lassulni, rengeteget sétált botanikus kertekben, gyógynövényeket gyűjtött, és a kiállítás, amikor készült, mi is elgondolkodtunk, hogy mi vajon a 21. század elején, hogy is vagyunk a természettel, és kifejezetten a kiállítást egy olyan kiállításnak szántuk, hogy amikor kijön a látogató, akkor egy picit egy ilyen lelassult, relaxált állapotba legyen, hiszen nem csak szép és esztétikus, látványos tárgyakat installáltunk, hanem illatok, zene, és egy ilyen kerti atmoszférát próbáltunk ide varázsolni. Az is nagyon fontos volt, hogy megmutassuk azt, hogy a különböző korok kertkultúrái hogyan hatottak a népművészetre, úgyhogy elindulunk a középkori kolostorkertektől, aztán van egy kis reneszánsz rész, a török kor, a barokk kertkultúrák hatása, és aztán megérkezünk a parasztkertekbe, ahol egy ilyen nagyon színes kavalkáddal találkozik a látogató.
Nagyon sokféle anyagot látunk, ugye a műanyag borít bennünket, itt pedig természetes anyagokból gyönyörűségeket. És olyan sokfélét, hogy válogattak, mert ugye egy kiállításhoz mérethatárok vannak, meg sok mindenféle.
Ugye a Magyar Népi Iparművészeti Múzeum több tízezres tárgyal rendelkezik, és a 90%-on virágok vannak, szebbnél szebb tárgyak, szebbnél szebb virágmotívumok. Itt most szép tárgyakat próbáltunk választani, kerámia a textileket, csontból, fából készült tárgyakat, de természetesen 6 más múzeummal is együttműködtünk, úgyhogy ez egy ilyen nagy kooperációba készült ez a kiállítás, illetve vannak igazi csodák is a kiállításban. Van egy matyóviselet, amit Papanett textilművész készített búzafűből, amilyet még soha senki nem készített, és csak itt lehet nálunk megtalálni.
Viselni lehet?
Nem lehet, illetve ugye nagyon fontos volt az, hogy valahogy megmutassuk azt, hogy a virágoknak van egy nagyon fontos spirituális oldala is, így a romák csatkai búcsúját is bemutatjuk, és itt pedig a romani design épített egy gyönyörű oltárt a kiállításba tele virágokkal, hiszen a búcsún is a romák felöltöztetik a Szűz Máriát virágokba, és ugye tudnak kapcsolódni spirituális, főleg rózsákkal és liliómokkal.
Melyik a legrégebbi tárgy, illetve egy kicsit akkor a műfajokról, meg a tájegységekről, ha lehet ilyenről beszélni.
Ugye az Orvostörténeti Múzeumból kaptunk gyönyörű 17. századi patika edényeket, ezek a legrégebbi tárgyak itt a kiállításban, illetve van egy úgynevezett jerikói rózsa, ami egy nagyon izgalmas tárgy itt a kiállításban, és na, milyen műfaj?
Mert ugye van kerámia, van hímzés, van különböző anyagokból, itt például ez turai esküvői viselet, és miből van ez?
Ez mirtuszból van, tehát ez nem véletlen, illetve mondom, vannak nagyon szép kerámiáink, van egy gyönyörű cifraszűr itt a kiállításban, a törökkori résznél, párták. Igen.
Vannak történeti csoportosítások, és akkor tájegységek, vagy nem lehet így?
Hát nem igazán lehet, de azért két tájegység mindenképpen megjelenik, ugye ez a Kalocsa és a Matyó népművészet, hiszen ez a két tájegység, ahol nagyon-nagyon színes a népviselet, és gyönyörű virágok vannak, tehát gyönyörű virágokkal hímezték főleg a textileket, úgyhogy hogy ez a két nagy tájegység kap egy kis fókuszt a kiállításban. Illetve vannak nagyon szép kötényeink. Ez nem egy köténykiállítás, de ez az a tárgy, ahol a legjobban meg tudták mutatni a virágaikat az parasztasszonyok. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fontos textil tulajdonképpen itt a kiállításban.
És a terület szempontjából, tehát ugye két tájegységet említettünk, mekkora merítés?
Nagyon-nagyon vegyes, de inkább van egy kalotaszegi pártánk például, de itt most nem a tájegységekről szól a kiállítás, hanem a tárgyakról, és hogy a tárgyakon levő növényekről.
Az ön számára melyik volt a legkedvesebb, vagy a legörömtelibb tárgy, vagy ami esetleg meglepetés volt?
Hát ugye azt szokták mondani, hogy ez egy női kiállítás, és hogy valahogy a férfiak is megjelenjenek, és ugye itt találtunk egy nagyon szép kalapot, ahol száraz virágok vannak, mert hogy azért a férfiak is díszítették virággal a ruháikat.
Ez egy matyó kalap.
Igen, egy matyó kalap, de ha mondjuk egy matyó surcot megnéz valaki, amit szintén hordtak férfiak is, akkor ott is gyönyörűen megjelennek a virágok. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a virágok nem csak a nőket érintik meg, hanem hogy jöjjenek nyugodtan a férfiak is.
Az ön számára volt valami különlegesség, idonság, mert ugye gondolom, hogy az egész anyagot ismerik.
Hát talán a meglepetés az, hogy a középkori anyag mennyire hatott ez a kolostori gyógynövénykert kultúra, a paraszti kultúrára. Ez nekünk is egy ilyen újdonság volt, hogy vagy például a reneszánszban az úgynevezett olasz korsónak hívott motívum is, mennyire a mai napig végig megjelenik a népviseleteken, illetve a paraszti tárgyakon.
Van valami olyan remény arra, hogy ennek egy reneszánsza lesz, hogy újból felismerjük, hogy nem a műanyag és a mesterkértség, hanem a természetnek ez a szólítása, ez szívünk itt hatolhat?
Ebben bízunk, tehát hogy ez is az egyik célja a kiállításnak.
Köszönöm szépen! Budapesten kezdődik, és Erdélyben teljesen ki az idei Kallós emlékév. Kallós 100 néven meghirdetett rendezvénysorozatot Kallós Zoltán Kossuth nagydíjas néprajzkutató születésének 100. évfordulója alkalmából kezdeményezte és szervezi a Hagyományok Háza, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány és a Válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány. Az emlékév március 24-én a Budapesti Művészetek Palotájában rendezendő gálaestre rajtol, 4 nappal később, 28-án pedig a Kolozsvár Operában idézik meg a legendás néprajzkutató emlékét. Idén a Kallós Alapítvány hagyományos rendezvényei is az emlékév jegyében zajlanak, kiállítással is készülnek, amelyet a Budapesti Táncház találkozó mutatnak be, későbbiekben pedig több Kárpát-medencei helyszínre is elviszik. A Kalló gyűjteményre alapozó oktatási segítő anyagi születik 4-9 éves gyerekek számára. Kallós műsorral indulnak az idei nagy fesztiválok is, a Kolozs Vári Magyar Napok és a Marosvásárhelyi Vásárhelyi Forgatag nyitógálája. Gálakoncerten adták át a tehetség és életműdíjakat a Zeneakadémián, a Cifra Fesztiválon. 16 helyszínen 16 koncert és 2 kiállítás valósult meg, közel 6000 néző részvételével. A sorozatot egyedi produkciók, közösségi programok és hangos siker jellemezte. Az ünnepélyes záróeseményen átadták a Cifra Fesztivál tehetség és életműdíjait. A közönség a díjátadót követően 4 klasszikus zenei bajnok, Baráti Kristóf, Bogány Gergely és Boldocki Gábor, valamint a Cifra Fesztivál alapító művészeti vezetője Balázs János koncertjét hallgathatta meg, amelyet Batta András zenetörténész értő kalauzolása kísért. A Cifra Fesztivál életműdíját Batta András zenetörténész egyetemi tanár és Boldocki Sándor zenepedagógus vehette át. A Cifra Fesztivál tehetségdíja a 32 év alatti kimagasló egyéni teljesítmény nyújtó művészeknek ítélhető oda. A Cifra Fesztivál tehetségdíját idén Paládi Máté és Szőcs Hendrik zongoraművészek kapták. Budapesti Gypsy Fest, a cigány kultúra gazdagsága új helyszínen, a Margit szigeti Kristály színtéren. A Budapesti Gypsy Fest harmadszor robbantja szét a színpadot, ezúttal egy különleges új helyszínen, a Margit szigeti Kristály színtéren. Március 26 és 28-a között 3 napon át ünnepeljük a cigány kultúra gazdagságát, és autentikus primás zenétől a nemzetközi világzenén át, a mulatos partikig számos hazai cigány és nem cigány zenekarral, külföldi fellépőkkel és látványos divat bemutatóval. A tavasz egyik első fesztiválján fókuszban az életöröm, a színek, a magával ragadó ritmusok és a közösségi élmény. Az idei fellépők között szerepel a Kossuth és Vumex életműdíjas Lakatos Mónika, a Romengo, a Mazsimó Gypsimó és a Kossuth díjas Balogh Kálmán és a Gypsy Cimbalom Band is. Olyan cigány zenekarokkal együtt, mint a nemzetközi toplisták által elismert Zűrös Banda, vagy a hazai világzenei szintér egyik legizgalmasabb együttese, a Tárkányművek. Külföldről is érkeznek fellépők, mint a műfajának egyik kedvenc román előadója Mário de Brasó, vagy a jazz és a nyugat-európai manus dalok és a világ cigány dalainak meccéspontjában alkotó Charles Lindberger és triója. A latin zenét képviseli a kubai zenészekből álló Estilo Cubano Latin Party. A fesztivál Farkas István és kiváló zenekarát és a Ternipe a hagyományt a kortárssal összekötő formációját is felvonultatja. Tehát Gypsy Fest a Kristály színtérben március 26-a és 28-a között. Önök Józsa Ágnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel. Thank you.